Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg most jubilát a vasárnapjának igehirdetési alapigéjét, Ézsaiás könyvéből a 38. fejezet 15. versétől kezdve a következőképpen. Ezékiás király így imádkozik. Mit szóljak? Hiszen amit megmondott, azt tette velem. Így múlnak el éveim, lelkem keserűségében. Uram, az éltet mindenkit, engem is csak az éltet ezek után, hogy megerősítesz és meggyógyítasz. Bizony, javamra vált a nagy keserűség, hiszen megmentettél az enyészet vermétől, és hátad mögé dobtad minden vétkemet. Mert nem a holtak hazájában magasztalnak téged, nem a halottak dicsőítenek, nem a sírba leszállók reménykedhetnek hűségedben. Az élő, csak az élő magasztalhat téged, akár csak én most. Az apák tanítják fiaiknak, hogy te hűséges vagy. Megszabadít engem az Úr, ezért pengessük a lantot életünk minden napján az Úr házában. Ézsaiás azután ezt mondta. Hozzatok egy csomó préselt fügét, tegyétek rá a kelevényre, és életben fog maradni. Ekkor ezt kérdezte Ezékiás, mi lesz a jele, hogy föl tudok menni az Úr házába. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban egy megrendítő történettel találkozunk. Ismerjük, hogy az imádságot megelőző történet arról szól, hogy Ezékiás király halálosan megbetegszik. Ézsaiás próféta tesz nála egy látogatást, amelynek egyikünk sem örült volna. Neki is megrendítő volt, hiszen átadta az Úr szavát neki, hogy meg fogsz halni. Nem fogsz meggyógyulni. Azonban mit csinál Ezékiás? Ezékiás nem hisz a sorsban, nem hisz a sors könyvében, ahogyan nagyon sokan szokták mondani manapság is, hogy hát meg van írva a sors könyvében. Nem hisz abban, hogy minden fatalista módon le van írva, le van fektetve, és hogy nem lehet változtatni a dolgokon. Elkezd imádkozni. Nem tudja, hogy mi lesz. Nem tudja, hogy meg fog-e gyógyulni, vagy pedig meg fog halni. Kimondottan nem is a gyógyulásáért imádkozik. Csak hogy Isten gondoljon rá. Gondoljon arra, hogy őt szolgálta. Megrendítő pillanatok ezek. Éljük bele magunkat. Azt gondolom, hogy nem nehéz, hiszen sokan hasonló helyzetben vagyunk, mint ő. Hogyha voltunk benne, és tudom, hogy igen, sokan voltak benne, akkor azért éljük bele magunkat újra az ő helyzetébe, hogy újra átéljük Isten szeretetét. Hogyha tudjuk, hogyha nem tudjuk, hogy miről van szó, mert még nem élhettük át, akkor azért, mert szükséges, hogy átéljük egy picikét sorstársaink gondolatait és érzéseit ebben a helyzetben, hiszen mi is sorstársak vagyunk. Ugyanaz fog történni velünk is. Mi a válasza, mi az üzenete ennek a történetnek? A gyógyulás a válasz? A gyógyulás az üzenet? Azt gondolom, hogy nem. Bár Ezékiás király meggyógyul. Mégis, hogyha az üzenet ez lenne, akkor az egy olcsó prédikáció lenne, méltó mondjuk egy gyógyító evangélistának a beszédéhez, vagy egy sikert hirdető kis gyülekezetnek, amely 5, 10, 20 vagy 30 éve indult. Nem a gyógyulás az üzenete ennek az igének. Jézus a búcsú beszédében, a tanítványainak az oltár előtti igében sem arról beszél, hogy nem lesz szomorúságotok, hanem arról beszél, hogy lesz. Sőt, a világ fog örülni, a világ fogja szervezni majd a bulikat, mi pedig szomorkodunk. Azért, mert fájdalmunk van. De nézzük meg, mégiscsak jubiláta vasárnapja van, nézzük meg, hogy mi változott Ezékiás királynak az életében. Azt tudjuk, hogy döntésünk Jézus mellett nem egyszeri, nem egy elhamvadó döntés, hanem egy elmélyülő. Luther ezt így fejezte ki, hogy az egész életünk megtérés kell, hogy legyen. Nem elég az, hogy csupán elmondjuk, hogy persze 5 éve, 10 éve, 60 éve, hanem hogy ma is el tudjuk mondani, hogy hogyan döntöttünk mellette. És ami igaz az Istennel való kapcsolatunkra, az igaz az emberi kapcsolatainkban is. Igaz a házastársi kapcsolatunkra, baráti kapcsolatainkra és a közösségben lévő kapcsolatainkra. Ennek az igének a lényege, üzenete nem a gyógyulás, hanem a hívás. Hívja Isten Ezékiást, és bennünket is hív, hogy járjuk együtt az élet útját, legyünk utitársak. Mert lehetünk utitársak. Így lehet ezt megfogalmazni a 37. fejezet 35. versével. Azt mondja az Úr Ezékiásnak, pajzsa leszek ennek a városnak, és megszabadítom önmagamért, meg szolgámért, Dávidért. Hívja, és ígéri, hogy védelmezője lesz. Aztán van egy másik fontos rész ennek az elmélyülő kapcsolatnak, ez az új önazonosság. Elhangzott az oltár előtti igében, illetve pontosabban a heti igében. Aki Krisztusban van, új teremtés az. A régi elmúlt, íme új jött létre. Új önazonosság. Nem csak az, hogy evangélikus vagyok, hanem új teremtés vagyok. Isten így lát engem. Most már nem csupán a véletlen egy termékének tekintem magamat, aki valahogyan erre a világra születtem, vagy valahogyan az ember erre a világra keveredett, hanem Isten új teremtésének. Már nem csak a magam szemével látom magamat, hiszen nyilván nagyon keveset látunk meg önmagunkból. Az Isten szemével már sokkal-sokkal jobban megismerjük magunkat. Vagy mondom, igaz az emberi kapcsolatokra is, a másik ember szemével, hogyha egy házasságban, családban élünk, sokkal jobban megismerjük önmagunkat. Ezért óriási ajándék az emberi közösség. És ezért nem lehet gyülekezeti közösség nélkül sem élni a keresztény életet. Szükséges, hogy a másik szemével is lássam magamat, mert akkor sokkal mélyebben megismerem nem csak a bűneimet, hanem az erősségeimet is, az értékeimet is. A harmadik, ezen az úton a meghittség, a meghitt kapcsolat együtt, az Úrral melegséget, örömöt élünk át. Azt tapasztaljuk, hogy mélyül a kapcsolatunk, összefort az életünk vele, emberi kapcsolatunkban is igaz. Átéljük, hogy összefort az életünk a párunkkal. Így fejezi ki ezt Ezékiás. Megszabadít engem az Úr. Ezért pengessük a lantot életünk minden napján. A negyedik ezen az úton a szembesítés, a kihívás. Na és itt kezdődik izgalmassá válni a helyzet, hiszen Ezékiás egy kihívást kap a betegségével az Istentől. A kihívás azt jelenti egy kapcsolatban, hogy látom, hogy mire van szüksége a másiknak. És el tudom mondani neki azt, hogy ebben neked változnod kellene. Ugye ez az igazi kapcsolat, amikor fel lehet tenni ilyen kérdéseket, vagy el lehet mondani ilyen dolgokat, hogy én úgy látom, hogy neked szükséged lenne arra, hogy ezen és ezen a ponton változz. És én veled vagyok, és én segítek ezen. Nem hagylak el. És tudom, hogy te is elmondhatod nekem, miben kell változnom. Mert tudom, hogy nekem is változnom kell. Mi együtt változunk ezen az úton. Ez a szembesítés, ez a kihívás, tudjuk, hogy érezzük, tapasztaljuk magunk körül, hogy mennyi kockázatot hordoz magában, mert ilyenkor szoktak a kapcsolatok széttörni. Mert ugye általában, sajnos, többségében az ember önző vágyai kiélésére tartja fel a kapcsolatát, és hogyha kihívást intéz a másik felé, hogyha ezen keresztül szeretné elmélyíteni a kapcsolatot, akkor valószínű, hogy ez megszakad. És ezt nem teheti meg az önző ember, hiszen akkor nem marad fenn ez a kapcsolat. Ezért van az, hogy nagyon sok házastársi vagy élettársi kapcsolatban elmélyülés nélkül felszínesen fenntartott kapcsolatokkal találkozunk. Lehet, hogy érzelmek nincsenek is, hogy vannak, de felszínesek. És állandó félelem van. Vajon mit kíván tőlem a társam, aminek nem tudok megfelelni? Hogyha olyan szinten vagyunk egymással, olyan meghittségben, intimitásban ez az előző rész, hogy elbírja a kapcsolat ezt a kihívást, akkor viszont van esély, hogy tovább haladjon és mélyüljön. És az Istennel való kapcsolat is ilyen. Ha nem halad mélyebbre a kapcsolat, akkor elhal. Hogyha úgy érezzük, hogy túl erős Istennek a kihívása, akkor szoktuk azt mondani, hogy hát miért pont nekem szól? Miért pont én szolgáljak a gyülekezetben? Miért pont engem kérnek meg valamire? Isten miért pont tőlem várja azt, hogy adakozzak? Ez az a pont, amikor az ember úgy érzi, hogy Isten kihívása túl erős. Miért pont én lettem beteg? Emlékszem az egyik lelkésztársamra, a Kovács Imrére, aki néhány éve rákban halt meg, aki odáig haladta az Istennel való meghittségében. Nem azt a kérdést tette fel már, hogy miért pont én lettem beteg és haldoklom. Azt írta le az evangélikus élet hasábjain, hogy miért pont én ne? Miért pont én kerüljek ki ebből? Hallatlan dolgokat, mélységeket tud megjárni az Isten az emberrel, aki rábízza magát. Na, tehát ezt a hatalmas kihívást teszi Ezékiásnak Isten, és itt jön az ötödik pont, a megtérés, mert a megtérés az, amikor az ember már elfogadja Istentől a kihívást. Rábízza magát, bármit is hozzon a jövő. Elfogadom a szembesítéssel járó fájdalmat. Elfogadom azt, hogy igen, nekem szükségem van arra, hogy Isten formáljon. Szükségem van arra, nehézségre, bajra, ami belevitt engem. És változás áll be a kapcsolatunkban. Így fogalmaz Ezékiás, mert nem a holtak hazájában magasztalnak téged, nem a halottak dicsőítenek, nem a sírba leszállók reménykedhetnek hűségedben. Elkezdi magasztalni. Remény áll be Ezékiás és Isten kapcsolatába. Sőt, a hatodik pont a kiengesztelődésről szól, ahol már megszűnik a a kihívásnak a feszültsége, megjelenik a megbocsátás, Isten bocsátát éljük át, sőt, úgy érezzük, hogy ez az egész kihívás, az egész megpróbáltatás, az egész betegség, minden nyomorúság, ami történt, a kapcsolat erősítéséért volt. És innen jön aztán a hetedik pont, az egység átélése, amikor már azt éljük át, hogy ez az állapot, amiben kerültünk, a kihívás, a megtérés, a kiengesztelődés után már sokkal-sokkal erősebb, mint korábban volt. Ezért élik át az egymást erősen, meghitten, kihívóan szerető házastársak azt, hogy ha van is egy trauma, ha van is egy összezöldülés, az utána lévő állapot sokkal erősebb, mint a korábbi volt. Nem gyengül a szeretet. A szeretet az nő. A szeretet az erősödik. Ami elfogy, az nem szeretet. A szeretet soha el nem fogy. És következik a nyolcadik lépés. Elköteleződünk egymás mellett, vagyis megerősítjük az elköteleződésünket egymás mellett. Az, amikor arról beszél Ezékiás, hogy megszabadít engem az Úr, és egész életem át most már őt fogom dicsérni, ez az elköteleződés megerősítését jelenti. Szabadon, örömmel, boldogan dönt Isten mellett, vagy dönt az ember a házastársa, párja mellett, hogyha emberi kapcsolatokra akarom kivetíteni. Ez is nagyon fontos, ezért hangsúlyozom mindig. A kettő összefüggésben van egymással. És az utolsó pedig küldetést kap az ember, hiszen az igazi szeretett kapcsolat az sohasem csak befelé hat, sohasem csak az Isten és köztem lévő kapcsolatra hat, vagy sohasem csak a köztem és a házastársammal való kapcsolatra hat, hanem kifelé is irányul, mások is érzékelik azt a szeretetet, amely közöttünk van, és küldetést él át az ember, küldetés tudata van, tudom, hogy mások felé van szolgálatom, feladatom, ezt így fogalmazza meg Ezékiás, az apák tanítják fiaiknak, hogy te hűséges vagy. Erről van szó. Az apák tanítják a fiaikat, hogy hűséges vagy. De hát számoljuk meg, hogy hány apa tanítja a fiait arra, hogy Isten hűséges. Hány embernek van ma itt a gyülekezetünkben küldetés tudata? És aztán nem véletlenül fejeztem be az igeolvasást a 21. és 22. verssel, ami nincsen kijelölve. Így hangzik, hogy Ézsaiás azután ezt mondta, hozzatok egy csomó préselt, fügét, tegyétek a kelevényre, és életben fog maradni. Ezért tettem hozzá, mert ez annyira visszazökkent a mai életbe, hogy ezt szerintem nem szabad lecsípni. Mert itt arról van szó, hogy Ezékiás elmondja az imádságát Istennek, de ott van mellette Ézsaiás a próféta, és azt mondja, hogy most akkor tegyük meg azt, ami rajtunk múlik. Ehhez tegyük hozzá még a gyógyításnak a különböző eszközeit, azt a préselt fügét. Teljesen benne él Ezékiás és Ézsaiás a hétköznapi emberi valóságban. De ugyanakkor határozott összekötetésben vannak az Istennel, és ez az elsődleges. Másodlagos az, hogy most akkor egy kis fügét is tegyünk arra a csúnya sebre. Nem szabad, hogy megforduljon a dolog. Sokszor megfordul, az egészségtől függő embereknél megfordul a dolog. Csináljuk először a különböző praktikákat, találjunk ki mindent. Esetleg imádkozhatunk is, de az legtöbbször inkább elmarad. Az ige visszazökkent a hétköznapokba, de az elsődleges az Istennel való kapcsolat. Hiszen mindjárt ezt mondja, és ezzel fejezi be Ezékiás, mi lesz a jele, hogy föl tudok menni az Úrházába. Ámen. Imádkozzunk. Úrunk, köszönjük neked, hogy föl tudtunk jönni az úrházába, hiszen te jóval, sokkal jobban tudod, mint mi, hogy meddig lehetséges ez, vagy milyen rövid az az idő, amíg megtehetjük, hogy följövünk. Urunk, bocsáss meg, hogy sokszor olyan félváról vesszük ezt a dolgot, és akkor sem jövünk, amikor fizikailag megtehetnénk. Kérünk téged, hogy adj nekünk boldogságot és örvendező életet a veled való kapcsolatban. Segíts, hogy újra és újra el tudjuk magunkat kötelezni magad mellett. Átérezzük a veled való kapcsolat meghittségét, örömét. Átérezzük a kiengesztelődés örömét, a bűneink bocsánata fölötti örömöt. És örömmel vigyük a veled való kapcsolat meghittségét küldetésként más emberek felé. Kérünk, így légy velünk, és állj meg bennünket. Amen.